nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Transzilvanizmus, avagy a magyarságtudat történelmi változata. Beszélgetés Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténésszel a 100 éves erdélyi helikorról. Családapa, triatlon edző, hegyi mentő. Ismerkedjenek meg Buti Lászlóval, aki ma már a Székelyudvarhely legprímább sportolója díj büszke tulajdonosa is. Az esztendő kereke Csíkszeredában. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a Hargita Székely Néptánc Színház. Most következzenek a részletek. Idén július 17-én lesz 100 éve annak, hogy Kemény János meghívására a Marosvécsen összegyűlt erdélyi írók közakarattal létrehozták az egyik legjelentősebb íróközösséget, az erdélyi helikont. Az 1918-as impériumváltás után nem ez volt az első alkalom, hogy az immár Romániában kisebbségi sorsban élő szerzők életjelt adtak magukról. Ugyanakkor az erdélyi helikon szövetében kezdték meg azt a közösségépítő, erősítő munkát a megmaradásért, amelynek eredményeként a transzilvanizmus eszményét korokon átívelően tudták foganatosítani. Az erdélyi helikonról Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
Hogyan működött a 18 éve alatt, majdnem a második világháború végéig, 1944-ig az íróközösség? Mennyire volt nehéz egyrészt a 20. század viharában, másrészt egy magyar irodalmi közösségként immáron Romániában működnie?
Sokféle nehézség volt, tehát voltak külső tényezők, amik a román közigazgatás törvényesítése után meghatározták azt, hogy egy egyesület egyáltalán hogy működhetik. Másrészt pedig a politikai környezet, ami szintén nagy mértékben befolyásolta azt, hogy egy ilyen testület, ami összejön, ez hogy is alakul. Amikor az első találkozó alkalmával megegyeztek abba egyrészt, hogy fognak indítani egy folyóiratot. Kuncaladár, illetve Koskároly már akkor felajánlotta a Szépműves céhet, mint kiadót, hogy felvállalja a helikon írói könyveinek a kiadását. Másrészt pedig elhatározta persze, hogy be kell jegyeztetni. Tehát az egy természetes dolog volt. Közben viszont kiderült az, hogy a jogi legalizálás olyan feltételekkel járt az államnak a beavatkozására, olyan lehetőségeket adott. Ez az Erdélyi Múzeum Egyesület esetében már folyamatban volt, az EMKE esetében pedig aztán végképpen, mert az EMKE volt a román államépítésnek az egyik fő ellensége, mert az egész országot kulturálisan próbálta átfogni, és lemenően egészen a falu közösségekig. Tehát olyan lehetőséget ad az államnak a beavatkozásra, hogy akkor úgy döntöttek, hogy nem lemondanak a bejegyzésről. Hivatalosan, törvényesen annyi történt, hogy a Szépműves cég, amelyiknek üzleti dolgai voltak, számlázásban, kölcsön, és a többi, és a többi. Ennek következtében a Szépműves cégnek magát be kellett jegyeztetnie, mint cégnek, és akkor Szépműves cégnek az irodája volt az, amelyik a helikoni anyagi ügyeket bonyolította egyrészt, másrészt pedig, mikor aztán megalakult, elindult az erdélyi helikon a folyóirat, annak is a Szépműves cég volt a kiadója, a könyvkiadást ők bonyolították, később a magyarországi kapcsolatok révén a magyarországi kiadókkal való közös kiadás, illetve az erdélyi könyveknek, a Szépműves cég könyveinek a magyarországi kiadását is a Szépműves cég bonyolította, tehát gyakorlatilag egy ilyen szerepe is volt, tehát végső fokon azáltal működött évről évre, hogy Kemény János nyilván megbeszélve Kuncaladárral, amit Kuncaladárral lehetett, aztán utána még a többiekkel szétküldte a meghívókat a 28 embernek, aki legelőször meg volt hívva, és minnyáján nem voltak itt, de minden esetre a legnagyobb része itt volt. Azoknak és azon kívül a fiatalabbaknak, akik a következő generációk jöttek el, Kis Jenő, Zsida Jenő, későbben benne, és a többi, és a többi. Tehát ez volt, ami összefogta a helikoni közösséget. A folyóirat megindulása után pedig az Erdélyi Helikon, mint folyóirat egy olyan tényező volt, amelyiken keresztül egyrészt képviselni lehetett és szorgalmazni lehetett a helikoni elképzelés szerinti programot, egy csomó minden irányba nyitottak ők akkor, azt évről évre a helikoni jegyzőkönyvekből nyomon lehet követni, hogy mikor milyen új feladatokat láttak, mert a helikoni elképzelés az volt, hogy nem pusztán egy irodalmi testület legyen, tehát hogy az irodalom tere, hanem az egész erdélyi magyar kultúrát szélességébe és mélységébe is egyaránt, tehát lemenően odáig, hogy foglalkoztak azzal, hogy az iskolákba a magyar irodalom ismerete és a magyar szellemi élettel, a magyar kultúrával való kapcsolat mennyire vihető be. Akkor ott volt Kacsó Sándornak a kezdeményezése, és hát Gyalai Domokosnak is más irányba olvasmányt adni a falunak. És akkor a másik dolog, amivel foglalkoztak, a színház kérdése. Abban az időben Janovics Jenő bérelte a Kolozsvári Magyar Színházat, azután miután a Ugyari térről ki kellett a Nemzeti Színház épületéből költözniük, és amikor egy adott pillanatban próbáltak rajta segíteni, mert rendkívül nehéz körülmények között működött akkor a színház, és amikor aztán Janovics Jenő csődbe ment, akkor szanálták az ő tartozásait, és a Helikon tulajdonképpen Kemény János támogatásával, aztán Kemény János 40 után igazgatója is lett a színháznak, de minden esetre Kemény Jánosnak jelentős anyagi szerepe is volt ebben.
Ugye mondhatjuk, hogy egész fennállása során a helikoni közösség eszményképe a transzilvanizmus volt. Miben áll ez az idea, és mit tanulhatunk belőle ma?
Lángusztán kezdettől fogva egyetemi hallgató évei után már kezdett foglalkozni a transzilvanizmusnak és a helikonnak a kérdésével, és egy szomorú dolog az, hogy egy nagy monográfiával készült, aminek a befejezetlen kézirata a halálával ott maradt Szombathelyen. Minden esetre neki nagyon sok írása van. Az ő felfogása azt mondja, hogy a transzilvanizmus az a magyarság tudat történelmi változata. Tehát amikor politikailag leszakad a magyarságnak egy jelentős tömbje a nemzetállamról, és bekerül egy másik államnak a körébe, akkor valahol egy olyan fajta nemzettudatot, nemzetiségtudatot kell megfogalmaznia, ami egyértelműen vállalható, és benne van tulajdonképpen az, ami a lényege, a magyarsághoz való tartozás, tehát a magyar kultúrának az öröksége, a folytatása, meg stb., de ugyanakkor nem vallhatja magát egyértelműen, és hát a Ceausescu korszaknak az egész ideje alatt, és különösen a végén folytonosan ez volt a probléma, hogy hát hogy meri magát a magyarsághoz tartozónak mondani, és akkor a végén kitalálták, hogy magyar nyelvű román író. Tehát erre a román állam mindenféle változatában még mai napig is érzékeny. Tehát kellett teremteni egy transzilvanizmusként egy olyan ideológiát és egy olyan érzületet, szemléletet, amelyikben hazámnak mondhattam azt a földet, amelyiken élek. Ugyanakkor mégsem neveztem meg. És akkor ez volt tulajdonképpen a transzilvanizmusnak a lényege, és ez jelentette ideológiailag a múlt a vállalását, tehát magyarként éltem végig azt az időszakot, amikor még lehetett. Utána magyarként élem végig most is, de ennek a magyarság tudatomnak a lényege, illetve a tartalma tulajdonképpen a természethez való ragaszkodás, és akkor itt jön be az a költészet, amelyik az erdélyi tájat és az erdélyi földet, és bejön az az irodalom, amelyik az erdélyi embert, főleg a székelyeket ábrázolja, aztán ennek volt aztán nagy kifutása, és ugyanakkor ténylegesen egy olyan ideológia, ami lényegében az én véleményem szerint folyamatosan biztosan vállalható, nem csak vállalható volt és vállalt is volt mondjuk a 70-es, 80-as években, amikor egy romániai politikai változásnak a következtében a Ceausescu hatalom átvételének az első időszakában lehetővé vált az, hogy magyarságtudatot fenntartó, illetve kisebbségtudatot fenntartó intézményeket hozzanak létre, létrejött egy kisebbség, egy nemzetiségi könyvkiadó, amelyik ugyanúgy ápolta a szászoknak és a sváboknak a német tudatát, a szlovákoknak a szlovák tudatát, elmenően egészen a török tatároknak a mohamedanizmushoz, illetve hagyományukhoz való kötődését, amiből aztán botrányok is voltak közben időnként, és a végén a szemére is hányták, és a végén már az utolsó időszakban ezt már nem is lehetett volna tovább folytatni, ha Ceausescu tovább létezhetik, de minden esetre egy olyan fajta önazonosság tudat, én szerintem a transzilvanizmus, az erdélyiséghez való kötődés, ami a költészetbe, az irodalomba is a 70-es, 80-as években minden további nélkül vállalható volt, és én szerintem vállalható volna ma is. A transzilvanizmus kérdése a 90 óta elmúlt időben, több mint 30 esztendő alatt újra meg újra előkerült, és mint probléma ez mai napig is él, viszont én szerintem az volna érdekes, és az értelme az egésznek, hogyha ez az alkotó íróba is élne.
Az Erdélyi Helikonról Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténészt Ferenc Ádám kérdezte. Itt a határok nélkül. 200 kilós cementes zsákként húzza Buti László vállát a Székelyudvarhely legprímább sportolója díj, amellyel nemrég tüntették ki. A triatlon edzőként, valamint önkéntes hegyi mentőként is ismert sportoló büszkén hangsúlyozza, hogy Székelyudvarhelyen mintegy 30%-kal több gyerek sportol a romániai átlaghoz képest. Buti László 3 évvel ezelőtt egy betegség miatt még az életéért küzdött, de ma már futópályáért, uszodáért, zöldövezetekért tevékenykedik szülővárosában. Geréb Krisztina egy úszóedzés után beszélgetett Buti Lászlóval.
Atlétika és triatlonedző, sportanár, hegyi mentő, családapa, jó sorrend. Kihagytam valamit?
Sportoló. Az első mindenféleképpen a számra a családapa. A család az első mindenféle körülmények között, akár lehet edzés, akár lehet verseny. Elsőnek azt érzem, hogy az otthonból ez mennyit veszel. A sportát is lehetőségemet azt próbálom minden nap betenni, utána következik az atlétika, triatlon edző. Amikor tehetem, pedig ugye általában hétvégente, mert hétközben nagyon sokat dolgozunk, pedig hegyi mentőként is tevékenykedek.
Nekem úgy tűnik, ilyen sok elfoglaltság mellett, hogy azért elég sokat elvesz a munka, nem?
A munka valójában igen sok időt elvesz, de gondolom a kérdést a szülői tisztségemre érted. Szerencsére vagy nem szerencsére, apa az úszóedzőjük, apa a futóedzőjük, a versenyeinkre én kísérem el őket, én készítem fel őket, velük vagyunk, a sízés is, ami hétvégi sportág, megint a gyerekeimmel vagyok, nemet mondtam a síoktatói tisztségemre, az idei év pedig a sítúrázás és az új felszerelés megvásárlása arra ösztönözte őket, hogy még többet töltsünk együtt a hegyekben. Én azt mondom, hogy este 7-8-ra akkor beesek az ajtón, minden nap 1-2 órát el tudtam tölteni a gyerekeknek.
A kellemest a hasznossal.
Pontosan igen.
Sportanár és edző, szigorú, de igazságos karakteres edzőként tartják önt számon. Meg tudja találni az egyensúlyt a tekintély, megfedés, dicséret, probléma menedzsment között a gyerekekkel.
Igen, nagyon fontos a tanárnak az élete során felemelkedni arra szintre, mint egy komoly edző, és lemenni arra szintre, mint egy gyerek. És ezt a hidat meg tudtam találni, és meg tudtam tanulni az életem pályafutásom során. Minden tanítványommal egyéni viszonyt ápolok. Nem mondom, hogy nincsenek kudarcok, és vannak problémák, amiket nem tudok megoldani, de próbálom minden egyes olyan helyzetet megoldani, amiben meg kell tudjak oldani, mint edző. A szülők visszajelzése alapján tanárbácsitól megkérdezzük, vagy tanárbácsira rábízzuk, általában ez a mondat szokott elhangzani, és a tanárbácsinak igaza van, ez a harmadik, jók a visszajelzések.
Milyen problémák merülnek fel?
A problémák általában, amik bekövetkeznek a csapaton, csoporton belüli hierarchiák, sajnos a gyerekek hajlamosak arra, hogy a hátteret azt úgymond villogtatják az edzéseken, a cipőjük, ruházatuk, kerékpárjuk, húzószemüvegük jobb-szebb vagánya, mint a másiké. Ezt próbálom én a lehetőséghez képest adott helyzetben úgy kommunikálni, hogy mindenki egyforma, mindenki jó. Tehát ez az egyik probléma, a másik probléma pedig a teljesítmény, ugye? Nem mindenki izmos, nem mindenki gyors, mindenki saját magához képest nagyon-nagyon jó teljesít, ezért vannak a felmérések, ahol tényleg szemmel láthatok a gyerekeknek a hónapról-hónapra való fejlődések, és ezzel úgymond, aki kevésbé teljesítő képességgel rendelkeznek, azok is magukat úgymond előtérben tudják érzni, hogy érdemes a heti befektetett munkát tovább hajtani.
Hogyha az edzésekről beszéltünk, és a gyerekekről, akkor a statisztikák szerint a 7-9 éves gyerekek harmada túlsúlyos vagy elhízott Romániában, a kamaszoknak pedig majdnem fele semmit nem sportol. Aggasztónak tartja ezt a számot?
A románia statisztika ugye az egy felmérés volt, úgyhogy ebbe én beleszólni nem tudok. Viszont Udvarhelyi zónát és Székudvarhelyi tekintve, mivel is koraváros vagyunk, és a délutáni elfoglaltságot nagy részt a magánórákon kívül az edzések töltik be, úgyhogy én azt mondom, az a sportág, ami megvan létesülve Udvarhelyen, mindenki meg tud maximálisan élni. Vegyük például az Udvarhelyi sportiskolát, ahol állandóan szeptember év kezdetével több mint 500 gyerekkel indulunk, emellett még nagyon-nagyon sok tömegsportot megmozgató sportág van. Ezek több száz gyereket mozgatnak meg heti havi szinten, úgyhogy én ezt a statisztikát Udvarhelyen teljes mértékben felborultnak látom.
Itt jobb a helyzet,
úgy jobb a helyzet, szerintem egy 20-30%-ot lehet mondani. Nálam is edzéseken vannak túlsúlyos gyerekek, attól függetlenül még az ügyessége, a gyorsasága fejleszthető. Úgyhogy minden sportágban egy-két gyerek belecsöppen, aki a túlsúlyával küzd, de eljön és sportol a jó egészség érdekében.
Nyíltan szokott beszélni arról, hogy hogyan küzdött a rákkal néhány éve. Visszatekintve erre az időszakra, mennyiben változott meg az élete?
Nyíltan beszélek a betegségemről, mert felvállaltam, és azt a hatalmas nagy szeretetet és azt a hatalmas nagy érdeklődést a betegségem alatt és után ezt a városnak köszönhetem, és ezzel a hozzáállásommal, ezzel a pozitív hozzáállásommal azért mellem felvállalni, mert nagyon sok embernek segítek. Nagyon-nagyon öntörvényű voltam, és próbáltam csak az én igazamat folytatni, és mindennel szembe mentem. Ez egy 180 fokos fordulatot vett az életemben, mert sokkal megalapozottabb vagyok a döntések felhozatalában.
Azóta?
Azóta igen. Nem kell mindenkinek az életében ekkora törésbe következzen, de általában az emberek akkor változnak meg, amikor valaminek a vége van. Akkor tudnak fohászkodni, akkor tudnak a Jóistennel úgymond kommunikálni. Nekem ő is segített, mai napig itt van mellettem. Tehát ha nem tudunk nyitni a hitünk fele egy bizonyos szint után, nézzük meg azokat az embereket, akik el vannak zárva a társadalomtól, börtönben vannak, vagy a bűnözőket, nagy részt mindenki megtör. Tehát meg kell törjenek ahhoz, hogy ezt fel tudják vállalni, és meg tudjanak változni. Én is ebben voltam, nagyon mély gödörben voltam, mély depresszióban voltam, tolókocsiba voltam, és abból elkerülhetessem magammal, hogy ebből még jó is lehet. És jó is lett, igen. Mi emberek nagyon kényelmesek vagyunk, nagyon könnyen mondunk nemet, nem tudjuk felvállalni a dolgoknak a nehézségét. Az utóbbi időben, ami probléma történt velem, van a mindennapi életben, azt nem úgy élem meg, hogy probléma, hanem feladat. És megpróbálom megoldani. Visszakerültem abban a mókuskerékben, hogy túlvállalom magamat, és próbálok magamból adni, amennyit lehet a körülöttem lévő sportolóknak, felvállalom azt a sok versenyt, amit úgymond nem kellene. Ez egy drog, ahogy más a cigarettát nem tudja letenni, vagy az alkoholt, nem tudja letenni a sportolást. Ez újra adatott nekem. Megváltoztam, lelkileg mindenféleképpen megváltoztam, fizikailag is megváltoztam, mert mai napig is teszek azért, hogy az egészségem jól működjön, nem vettem meg a gyógytornát, nem vettem meg az edzéseket. Tudom, hogy van bennem egy olyan hátráltatott mínusz, ami későbbiekben, az öregségemben elő fog kerülni, és nehezebb lesz az öregségem, ezért én nap mint nap kell tegyek, és még egészségesebben kell éljek. A betegség rávetett arra, hogy a tudatosabb élettel való felkészülés még jobb. Én is megittem a sört, megittem a pálinkát. Most már több mint egy éve abszolút semmi alkoholt nem iszok. Sok minden bekövetkezett az életembe, de inkább a gondolkodásmódom és a dolgoknak az elfogadása és a nem rögtönzött hirtelen válaszadás, ami nagyban elősegített a mindennapjaimban.
Mennyire folyik bele a közéleti történésekbe, a politikába?
Környezetem nagyon fontos. Próbálom elérni azokat az infrastruktúrákat a városban, amiben sajnos Székudvarhely a többi körülöttünk lévő magyar városban lemaradt. Ezt sajnos egy módon lehet ugye, politikai szinten, így azoknak az embereknek, akik ezekkel a projektekkel foglalkoznak, háttérből őszinte vallomásomat írom, lemondom el, hogy miért kell futópálya, miért kell egy uszoda, miért kell zöldövezet, és sorolhatnám. Politizálni abszolút nem politizálok, és egyetlen egy oka azért nem politizálok, mert sportoló vagyok, és mi sportolók szabályokkal élünk. Lehet ez a politikában még nem jött bele, hogy szabályokkal dolgozzanak az emberek. A másik dolog, amit nem igazán szeretek, hogy nagyon sok sportoló edző felépített egy karriert, a végén csöppen bele a politika, és az ők csillogásukkal, érmeikkel, okleveleikkel, diplomáikkal próbálják magukat úgymond fényesíteni, ami nem sportszerű.
És a végén nemrég díjazták, a 2026-os év legprímább sportolója címet kapta meg nemrég az Arkum Alapítványtól. Van-e feljebb, mi az, amit még el szeretne érni?
A legprímább orvos, legprímább sportoló mögött nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok év és belefektetett erő, energia van, amit elmondtam, ugye, és hallják a hallgatók, és a reggel 6-tól este 8-ig dolgozunk, emellett még sportolunk. Ami nehéz nekem, hogy ez egy nagy tisztséggel jár, és ahogy felolvasták a gálán, nagyon-nagyon sok elvárás van a várossal szembe. Azt mondtam, hogy ez egy 200 kilós cementes zsák plusz az én vállamon, amit egyenes gerincsel méltóan fogok a későbbiekben cipelni, és még jobban odafigyelek arra a munkámra, amit végzek. Sportolok, és a gyereket próbálom arra az útra terelni, ami jó, egészséges és példás emberként tud 18 éves korában majd megjelenni udvarhelyen.
Buti Lászlóval, a Székely udvarhely legprímább sportolója díj kitüntetettjével Gerép Krisztina beszélgetett. Itt a Határok nélkül. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház korszerű táncszínházi eszközökkel ötvözve a folklor világát. A dr. Diószegi László rendezésében készült produkció a négy évszak váltakozására épül, és az egyes időszakokhoz kapcsolódó hagyományokat eleveníti fel. Bíró István összeállításában elsőként András Mihályt, a Néptáncszínház igazgatóját halljuk.
Mindnyájunkkal fordul az élet kereke, az esztendő kereke, és milyen megtisztelő, hogy élhetünk, és mert hát ez maga az élet, és minden évben újra kezdi, tehát mindig új esélyt kapunk, hogy újra megéljük, és akár ugyanúgy, vagy akár másként cselekedjünk. A népszokásban sok ünnep szerveződik a jeles napokra, az évszakok múlására, összhangba akarnak élni az emberek a természettel, és a segítségükre hívni varázslásokkal, jó kívánságokkal is hisznek benne az emberek, hogy ezek meg fognak valósulni, és hát amiben hiszünk, az többnyire megvalósul. És egy ilyen műsorra hívjuk meg a közönségünket, hogy az életkerekének a körforgásában legyenek velünk egy műsor erejéig, de azt is kell látnunk, hogy mi főleg a múltból merítkezünk, és a szokásanyag abból a múltból érkezik, ami át tudta örökíteni ezeket a szokásokat akár máig. Mosolyogtuk azt, hogy arról beszélünk, hogy regölés, és hogy ezt a szokást nagyon messziről hozzuk, akár pogánykori szokásnak is nevezhetjük, de hát ez a szokás még mindig él, és még mindig él keleten és nyugaton. Azt mondjuk, hogy moldvai csángoknál vagy az őrségben, de még itt is megvannak az emlékei Székelyföldön, igaz, a kénosi regölés, vagy a lövételiek emlékeznek rá, tehát itt a kollégám Gábos Endre énekli a dallamokat az édesanyjának, és akkor azt mondja, az előttünk valók énekelték, de azt mondja, mi meg ezeket a dallamokat énekeltük, tehát ezek a dolgok még mindig élnek, és csak arra várnak, hogy megszólítsuk őket, és segítik életünket, szebbé teszik.
A Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait mutatja be, táncain keresztül mutatja be az esztendő kerekének forgását, fordulását a Hargita Együttes új előadása, amelynek rendező koreográfusa dr. Diószegi László. Hogyan sikerült a Kárpát-medence táncait bevonni és egy elmesélhető történetet tárni a nézők elé?
A műsor dramaturgiai fonala a négy évszaknak, a télnek, a tavasznak, nyárnak és az ősznek a jeles napjaira épül fel. Kiválasztottunk egy-egy tájegységnek jellegzetes népszokását, és a népszokásokhoz szinte kivétel nélkül tánc is kapcsolódik, úgyhogy ilyen módon aztán egy kárpát-medencei utazás, táncos utazás is lesz ez a műsor. Adódott, de nyilván szándékunk is az volt, hogy változatos és több helyszínről, Kárpát-medence több pontjáról válogassunk szokásokat és táncanyagot, így aztán a keleti nyelvterület legkeletibb vidékről, a moldvai csángoktól eljutunk a másik oldalra, a nyugati szorványvidékre, a zobor vidékre, a felvidéki zoboralja Sziget magyarságának a népszokásához, és hát persze közben érintünk a mezőföldről, ugye a regőlés, amelyik egy zalamegyei népszokás, és hát persze Erdélyt se hagyjuk ki, mert Kalotaszegnek a táncait a jubemérésen keresztül mutatjuk be. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga a dramaturgia is lehet azt mondani, hogy különleges, hiszen a jeles napokat, a szokásanyagot ritkábban teszik színpadra, és hát ez a sokszínűség, ami szerintem mindenképpen vonzó, hiszen hogyha valaki beül és megnézi ezt a műsort, akkor egy nagy Kárpát-medencei utazásnak a részese lesz.
Itt az előadást beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, hogy aki színházba szeretne jönni, az sem fog csalódni.
Ma már a folklor bemutatóknak is kell egy színházi világ, a színházi üzenete legyen, és ebben nagyon nagy segítségemre volt Hátszegi Zsolt, aki egy háttérvetítés animációt szerkesztett meg és hozott létre, ami nagyon erőteljesen közvetíti a mi mondandunkat, nevezetesen az, hogy egy több száz éves, vagy hogyha a helygetést és a regőlést nézzük, akkor még az ázsiai tartózkodásunk idejére visszanyúló népszokásról van szó, és egy múltat, tehát egy több száz éves múltat hozunk a jelenbe, és a háttérvetítés ezt a múltat idézi meg rendkívül látványos, ugyanakkor nagyon kreatív módon. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt tényleg egy olyan műsorról van szó, ami színházi élményt is ad, ez is volt a szándékunk.
Én már sokadjára rendezett előadást itt Csíkszeredában. Milyen együtt dolgozni a Hargita együttessel?
Én nagyon örülök annak, hogy ismét dolgozhatok velük, mert egy olyan társulatról van szó, akik lélekkel csinálják azt, amit csinálnak. Különösen a professzionális együtteseknél nagy veszély az, hogy a nagyon-nagyon magas előadásszám, a napi próbának a robotja, az kiöli a lelket, márpedig a tánc lélek nélkül semmit sem ér. És hát a hargításoknál, ugye én most már több mint 10 éve csináltam az első műsort, minden évben, mikor visszajövök, akkor nagy örömmel tapasztalom, hogy az a lélek, ami akkor is megfogott engem, az most már ugye változtak a táncosok, a generációk, sok új van, de ez a folytonosság ez megmaradt, úgyhogy én nagyon nagy örömmel fejezem be a mostani munkát is, mert most már a munka végén vagyunk, jó élmény volt velük dolgozni.
Mekkora kihívást jelentett a darab zenei szerkesztése? Dr. Mihó Attila, Junior Préma díjas, prémás, a darab zenei szerkesztője.
Amellett, hogy az adott tájegységeknek a táncát és a zenét hitelesen be kell mutatni, amellett a tájegységre jellemző népszokást is be kell mutatni, és ott már azért jócskán lecsökken a mozgástér, ugyanis vannak olyan dallamok, amik tipikusan az adott szokáshoz valók, vagy akár az is probléma tud lenni, hogy az adott időszakban, mondjuk egy adventi időszakban ugye a zenés mulatság nem volt, tehát ott az énekekre kell hagyatkozni, és akkor ott pedig olyan énekeket kiválogatni, amik a néző fülének is érdekesek, és nem megszokottak, és alátámasztják az adott jelenetet is. A műsor zenei anyagának az összeállítása olyan szempontból volt nehéz, hogy általában olyan műsorokat szoktunk készíteni, ami egy folklór műsor, tehát igazából arra koncentrál, vagy hogy az adott tájegységnek a táncát teljes valójában bemutassa. Itt a nehézségi fokozat jóval nagyobb.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.